És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő percekben a Benedek egyik sokak által kedvelt termékét ismerteti a cég vezérigazgatója, Kovács Zoltán. A Benedek Húsüzemben vagyunk, ahol a virsliről fogunk beszélni. Miért legyenek benedekes virslit?
Nagyon sok virsli van a piacon. Én úgy gondolom, mindenkinek a saját virslie a legjobb, így hát nekünk is a benedekes virsli tényleg a legjobb. Ugye ez több mint 60-70% csirkemell és szalonna. Tehát ez a két alapanyag van, ami nem tartalmaz tényleg egyik sem, semmiféle tartósítószereket, meg ilyesmit. Fűszer, és hát ilyen nagyon-nagyon ropogós, roppanós virslik lesznek belőle. Egy nagyon régi receptből szedtük ki, amit még belerakunk azért, hogy ilyen roppanós legyen, az egyfajta pác. Nem szabad felfőzni, ez kb. 90 fokon kell 6-7 percet, és akkor lesz ilyen pattanós virsli. Kell tudni azt, hogy ez már elő van főzve, tehát nem szabad ezt, nem, ez nem ott föl meg, hanem ez Isten igazából felforrósodik, és azok az ízek, azok a zamatok összeérnek, és így elkezd ilyen pattanós lenni. Tehát meg kell nézni azt, hogy 80-90 foknál ne menjen fönn ebbe a víznek a hőmérséklete, és ez is egy ilyen 6-7, maximum 10 perc. Hogyha ezt betartja az ember, akkor nem hasad ki, és nagyon ízletes lesz a vízli. Amúgy kell tudni azt is, hogy ezek jubélből vannak, tehát nem ilyen műbelek, ez teljes mértékben így ehető, így ahogy van.
Hideg vízben tesszük oda, vagy a virslit lobogó vízbe dobjuk bele?
Én javaslom mindig azt, hogy amikor a vizet oda tesszük, akkor azzal együtt tegyük bele a virslit is, és figyeljük azt, hogy ne menjen föl, úgy kell beállítani a kályhát, hogy ne menjen föl 90 fok fölé, és hogyha van valakinek nem olyan drága, ez 15-20 leért lehet venni ilyen hőmérőt, amivel beledugja az ember, és azt mondja, hogy na, mostantól még tartom 7 percet, amikor elérte ezt a 80 fokot.
Köszönöm szépen, szerintem másokkal megkívánták a virslit, úgyhogy köszönöm.
Nagyon szívesen és jó étvágyat mindenkinek a benedekes virslihez.
Isztojka Mátinak több előadását hallottam, ahol családjáról, származásáról, tapasztalatairól mesélt. Érdekesnek és végtelenül őszintének hallottam minden mondatát, mert ahogy ő mondta a beszélgetésben, nagyon pozitívan viszonyul a világhoz. Máté a Hargita megyei Szent Ábrahám községben született Gábor cigány családban. Származására büszke. Nemrég az első székelyudvarhelyi TED konferencián beszélt hallgatóságának. Néprajzot tanul, cigánymeséket gyűjt, ezek rajzfilmes megjelenítéséről álmodik. Ő az, akiről egészen biztosan sokat hallunk még. Hallgassátok, hallgassák szeretettel! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Én nagyon-nagyon hiszem, és nagyon szeretném, hogyha egy jó beszélgetés lenne, és hiszem is, hogy az lesz. El szoktam az elején mondani az embereknek, hogy miért őket választottam, és akkor neked is elmondom, hogy azért, mert nagyon tetszett, ahogy Szeltersen beszéltél, az a fajta... Az a jó pofa önazonosság, ahogy te közeledsz magadhoz, az nekem nagyon tetszett is. Én azt gondolom, hogyha mindenki ennyire ismerné ebben az életkorban magát, mint te, amennyire ismered, az jó lenne.
Úgyhogy légy szíves, mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, hogy hol születtél, esetleg ha szabad, megkérdezném, hogy hányban, és hogy keltek a gyerek éveid.
Én Szent Ábrahámon születtem, ugye Szent Ábrahám keresztútól pár perce van. 98-ban születtem, január 21-én.
Szemtelenül fiatal vagy.
Hamarosan 25 éves leszek a januárban.
Isten éltessen.
Köszönöm szépen. Fú, én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt. Nagyon jó családi környezetünk volt, nagyon jó szomszédi közösségünk volt, illetve még mindig van, mindkettő nyilvánvalóan. Egy teljesen átlagos falusi cigány családként voltunk szerintem számon tartva amúgy a faluban is. Nem feltétlenül volt fontos az, hogy mi a nemzetiségünk, hanem hogy teljesen átlagos család voltunk, akik élték a mindennapjaikat, gyerekek iskola, szülők dolgozni, és hasonló dolgok. Én alapvetően nem feltétlenül látok különbséget az én gyerekkorom és az osztály, például az osztálytársaim gyerekkora között. Úgy érzem, hogy a szüleim mindent meg tudtak adni ma nekünk, ami feltétlen szükség volt, és azon túl is nyilvánvalóan nagyon sokat adtak nekünk. Nem tudom.
Kicsit kérdezhetek Szent Ábrahámról, mert hogy bár én jártam ott átutazóban mondjuk kétszer-háromszor, de nem tudok semmit róla, hogy ez egy önálló község, nagy község, kis falu, több faluból álló község, vagy hogy kell elképzelni?
Szent Ábrahám község azt hiszem, hogy 8 településből áll.
Ez ja, tehát az a község, amelyik olyan sok kis faluból állott, körülötte van az a sok kis falu, az a település akkor. Jól gondolom?
Igen. Tehát, hogy Szigetkeresztúr, Csekefalva, Szent Ábrahám, és utána jön Andrásfalva, Gagy, és folytathatom. És van még két kis, hát tanya. Van még két tanya, ami hozzátartozik Szent Ábrahám községhez, de én a község központban születtem, Szent Ábrahámon, oda is jártam suliba.
Megnéztem a TED-es beszélgetésedet, és nagyon aranyos volt, amit meséltél a napközi, vagy óvoda, már nem emlékszem.
Óvodával
kapcsolatosan. Hány évesen mentél óvodába, és milyen volt az neked?
Fú, hát őszintén nagyon jó sok emlékem van az óvodából, az óvónénikkel, mind a hárommal, mind a négyel, úgy nagyjából nagyon-nagyon jó emlékeim vannak velük kapcsolatosan. Egy teljesen vegyes óvoda volt igazából, cigányok is, magyarok is, és volt két román csoportársunk is, a rendőrnek a gyerekei.
Hogy is fogalmazzak, hogy ne legyen egyáltalán semmi előítélet benne, tehát hogy azért nem gyakori ez, hogy vegyesen járnak magyar és cigány és román gyerekek óvodába, és jól is érzik magukat benne. Vagy te úgy gondolod, hogy az? Szóval, hogy láttál máshol is, vagy úgy tapasztaltad?
Én úgy tapasztaltam, hogy például Szent Erzsébeten ott tény, hogy nagyon nagy a cigány közösség, de ott például rendkívül jó az együttélés. Én, amit láttam belőle, tehát, hogy nem ott élek, nyilvánvalóan nem feltétlenül tudom, de én úgy érzem, hogy ez lenne a helyes, hogyha együtt meg tudnának lenni, de abban is biztos vagyok, hogy az én személyiségemből adódóan én nagyon sok mindent pozitívan látok, és lehetséges, hogy nem vettem észre, akkor nyilván melyik gyerek veszi észre óvodában, hogyha nem történt valami megfelelően, vagy esetleg volt diszkrimináció, nem csak a tanárok, hanem, vagyis nem csak az óvónénik, hanem a gyerekek részéről is. Én tényleg nagyon pozitív emlékeket őrzök az óvodáról, az óvónénikről, sőt, én mondhatom azt, hogy így a teljes tanulmányaim alatt én nagyon pozitív emlékeket őrzök a pedagógusaimról.
Azért ez olyan jó hallani, hogy ilyen élményeid vannak. És az is tény, hogy nagyon pozitív van viszonyulsz mindezzel, szerintem a hallgatóknak is ki fog derülni. Mesélj tovább a suliról, 1-4 osztályról.
Hát én nem tudom, de azt hiszem, hogy akkoriban nagyon-nagyon csendes gyermek voltam. Ilyen nagyon visszahúzódó, szinte már introvertált. Aztán majd később valami módon eléggé hangos és extrovertált gyerek lettem. Hát az 1-4 osztály nem feltétlenül egy olyan nagyon-nagyon erős időszak úgy az életemben, azt érzem, tehát hogy úgy emlékek terén. Majd a következő rész igazából az 5-8 osztály az, amikor rengeteget jártam versenyekre, rengeteget jártam ide-oda, és így azok sokkal jobban megmaradtak, azok az időszakok, amikor így kijött belőlem az extrovertált énem.
Kérdezhetek arról, hogy mikor szembesültél azzal, hogy te cigány vagy?
Hú, hát ezzel nem kellett szembesülni. Tudod, ez ilyen tény, ez ilyen olyan tény, hogy pontosan, hogy nem tudom, te mikor szembesültél azzal, hogy magyar vagy?
Amikor bejutott a Márton Áron gimnázium román osztályába.
Uh-huh. Ó, értem.
Mert hogy kevés volt a magyar osztály, és én 2 volt egészen pontosan, és én nem mertem abba felvételizni, mert hogy nem fogok bejutni, ezért román osztályba felvételiztem akkor.
Értem.
És amikor a 9. osztályt elvégeztem úgy, hogy szinte mindenből megbuktam, mert nem tudtam románul.
Hát, na, magyarként biztos nehéz volt egy román osztályban, de mivel én voltam ott a... Ketten voltunk az unokatestvéremmel, akik a Sátoros Gábor cigányok voltak az osztályban, ő végül aztán kimaradt, elköltöztek a szülőkkel máshová, és így igazából egyedül maradtam. Voltak, hát mi úgy fogalmazunk, hogy házi cigányok, biztosan találkoztál ezzel a kifejezéssel, hogy rumungurók, házi cigányok.
Igen, de sosem mertem megkérdezni senkit erről, hogy ez melyik mit jelent.
Konkrétan a humunguró szó, ez egy cigány összetett szó. Mi használjuk azokra az emberekre, akik magyarul beszélnek, tehát hogy nem beszélik már a cigány nyelvet. Konkrétan a szónak a jelentése hom és ungur. Ez nyilván ez érthető, ez a része, hogy ungur, meg a hom az a cigány. Cigány magyar. Uh-huh. Tehát aki cigányul beszélő magyart jelent igazából, azok, akik nem feltétlenül hordják a viseletet, nem feltétlenül őrizték meg annyira erősen a viseletet, vagy a kultúrát, mint a Gábor cigányok.
Uh-huh. És akkor azt kérdezhetem, hogy ti otthon milyen nyelven beszéltetek a családban?
Azt hiszem, pont a telexesben is meséltem a sztorit, hogy amikor mentem óvodába, akkor próbáltak a szülők megtanítani egy-két magyar szót. Tehát, hogy fontosabb magyar szót, hogy mosdóba kell menni, jó napot, tehát, hogy a köszönési formákat próbálták megtanítani. Az ovonéni szót mindenképp az első közt tanították meg, vagy hogyha valamire szükségem volt, de nagyon-nagyon keveset beszéltem még akkor magyarul. Akkoriban igen, akkoriban teljesen dominált a cigány nyelv, és még nagyon sokáig utána, de most a jelen pillanatban nagyon vegyesen használjuk a cigány és a magyar nyelvet. Lehet, hogy most azt kell mondanom, hogy dominánsabb az én részemről a magyar nyelv, de nem védeni akarom magam, hanem szerintem ez érthető, hiszen folyamatosan rengeteget kommunikálok magyarul, rengeteget olvasok magyarul, nyilvánvalóan az lett a dominánsabb a fejemben. Tehát, hogy mikor milyen nyelven megszólítanak, olyan nyelven fogok nekik válaszolni. Ha cigányul beszélnek velem, akkor cigányul válaszolok vissza, hogyha magyarul, akkor magyarul válaszolok.
És bár ez az adást rólad szól, de akkor én most minden olyan kérdésemet is fel fogom tenni, amit nem mertem soha senkitől megkérdezni, hogy ne megbántsam. Érti egymást két bármilyen cigány ember? Tehát, hogy mondjuk egy román cigány és egy magyar cigány érti egymást, ha cigányul beszél?
De mint valószínű, hogy... Egy ilyen 80%-ban nagyon-nagyon jól megértenék egymást, nyelvi szinten nyilvánvalóan, de a környezeti hatások miatt a mi nyelvünkben is rengeteg a magyar szó, vagy a román szó is, nagyon sok román szót használunk, illetve több mint valószínű, hogy vannak olyan hát areális különbségek, vagy kulturális különbségek, amik miatt az a maradék 20% az kieső. Tehát, hogy nem 100%-osan értenénk meg egymást nyilvánvalóan. Tehát, hogy úgy kell ezt elképzelni, mintha most elmenne egy Hargita megyei magyar Moldvába. Nyilván nem annyira lehetséges, hogy pont ugyanannyira erősen, hanem erősebben, hogy ugye a moldvai magyarok nagyon nagyon domináns módon használják a román nyelvet a magyar nyelvben. Valahogy így kell ezt elképzelni igazából, hogy nyilvánvalóan megértenénk egymást, de nem 100%-osan.
És akkor még egy utolsó ilyen saját felvilágosításomra kérdés, hogy gyakran felmerül több helyen, több fórumon, hogy akkor most cigánynak szólítani titeket, vagy románok, hogy sértő az, ha valaki azt mondja rátok, hogy cigányok vagytok?
Megint az van, hogy el kell mondjam, hogy mindent pozitívan látok, de senki ne higgye azt, hogy csak rózsaszínben látom a világot, nyilvánvalóan látom a hibákat, látom a problémákat, csak igyekszek pozitívan viszonyulni mindenfelé. Mert én úgy gondolom, hogy ha pozitívat ad az ember, akkor pozitívat is kap vissza. Én nem bánom, hogyha azt mondják rám, hogy cigány, sőt, örülök neki, hogyha kimeri mondani az ember azt, hogy cigány vagyok. Tehát, hogy pont az előbb kérdezted, hogy mikor szembesültem azzal, hogy cigány vagyok, hát tényleg nem kellett szembesülni vele, mert hogy ez egy olyan adott tény volt, hiszen tudtuk, hogy mi cigányok vagyunk otthon. Tehát, hogy ez egy ilyen családi dolog, hogy otthonról jött, hogy egy erős identitást kaptunk már otthon is, mert hogy nem volt amiért. Nem volt amiért ez ne legyen világos számomra. Én azért nem szerettem feltétlenül a roma szót, mert hogy az egy nagyon megcsinált szónak érzem. Uh-huh. És tényleg, ahogy mondtam a beszédben is, nem érzem azt, hogy az elkövetkezendő néhány évben valaki, vagy nagyon domináns lenne a roma szó a hétköznapi köznyelvben. Uh-huh. Mind a magyar, mind a románban használni fogják a cigányt és a cigánt.
Uh-huh, értem. De és akkor kanyarodjunk vissza, az 5-8-ban mondott, hogy nagyon sok versenyre jártam. Milyen versenyre?
Hát rengeteg mesemondó, versmondó, ilyen fajta.
Tehát akkor is érdekeltek már ezek a mesék és a versek is, ez az irányultságod már akkor megvolt?
Igen. Hát igazából azt hiszem negyedik vagy harmadik végén volt az első ilyen magyar népmesemondó versenyem. Tehát, hogy már igazából nagyon régóta visszanyúlik teljesen arra az időszakra ez az érdeklődési köröm.
Uh-huh. És utána 9. osztálytól hol jártál suliba?
Én Keresztúron jártam a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban. Ott tanultam egy évet biokémiát, aztán rájöttem, hogy hát a reáltudományok nem feltétlenül az én terepem, és átiratkoztam teológiára.
Teológiára.
Intenzív angol teológia volt a neve, tehát volt egyháztörténelmünk, vallástörténelmünk és külön vallásóránk, tehát hogy igazából ebben merült ki a teológia fogalma.
Ez református teológiát kell elképzelni?
Nem. Hát volt egyetemes egyháztörténk, meg hogy úgy amúgy, de hogy unitáriusra kell gondolni. Uh-huh. Én unitárius vagyok, igenis, a család is.
Uh-huh. Értem. És utána elmentél egyetemre Kolozsvárra, mégpedig?
Hát mégpedig a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a néprajz és antropológia szakára mentem.
Miért éppen erre?
Hát igazából én a néprajzzal 11-ben találkoztam, tehát hogy maga ezzel a fogalommal, hogy van ilyen tudományág, hogy néprajz, 11. végén találkoztam, amikor készültem egy tudekes versenyre, és hát ott találkoztam igazából a tanáraim egy-két tagjával. És ott nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt ez a szimpatikus embertudomány. Így nevezte az egyik kedves tanárnőm a néprajzot, hogy szimpatikus embertudomány. És ott úgy igazából, hogy eldöntöttem, hogy én ezt szeretném tanulni. Szeretném legalábbis megtudni, hogy micsoda ez a néprajz, de nem merem azt mondani, hogy, hogy feltétlenül most már így 100%-osan tudom, hogy konkrétan mit jelent a néprajz, mert hogy annyira szerte ágazó ez a tudományág, hogy szinte mindent le tudna fedni. Lehet, hogy még a reál tudományokat is le tudná fedni.
Mi az, ami leginkább érdekel belőle?
Hát én kifejezetten a folklór iránt érdeklődtem.
Tehát, hogy nyilvánvalóan... Közben elvégezted?
Nem, még nem.
Még nem, értem.
még várat magára. Hát ugye a folklor igazából a meséket takarja még mindig itt is, és, de hogy konkrétan az ilyen személyes élettörténetek azok, amik valóban érdekelnek. Tehát, hogy az egyéniségkutatás az, ami úgy izgat.
Dolgozol is esetleg ezen a területen már, vagy végzel valamiféle ilyen jellegű munkát, vagy kutatsz valamit, vagy gyűjtesz valamit?
Nem tudom, hogy mennyire nevezhető annak, amit csináltam eddig. Tehát nyilvánvalóan még mindig megvannak a mesés kutatásaim, tehát, hogy még mindig folyamatban lévő dolog ez a mesegyűjtés, de hogy konkrét munkahelyen még ezzel kapcsolatosan nincs.
Hát igen, azt tartjuk munkának, amiért fizetést is kapunk, pedig nem mindig az a munka.
Hát igen.
Egyébként a mesegyűjtést azt hogy kell elképzelni, mert tapasztalatból tudom, hogy az nem úgy megy, hogy az ember bemegy, hogy bekopog, jó napot kívánok, tetszik mondani egy mesét, hanem oda nagyon sok idő kell, amíg az ember eljut valakivel egy olyan kapcsolatba, hogy elmondja neki azt a mesét, amit esetleg gyerekkorában hallott. Tehát oda nagyon-nagyon sok munka kell.
Nyilvánvalóan.
Hogy működik nálad?
Hát nálam egész egyszerű volt, mert hogy rokon az, akit gyűjtem a meséket, szóval igazából az történik, hogy mintha átmennék, nem tudom, tehát megkérdezni, hogy vagy. Tehát, hogy ilyen típusra kell gondolni, de biztos vagyok benne, hogy tehát, hogy előbbi tapasztalataimból, amikor nem meséket gyűjtöttem, hanem csak simán interjúztam, egy rettentően nehéz szituáció, hogy egy teljesen ismeretlen embernek elmondj valamilyen információt akár magadról, vagy gondolataidat mondd el a nem tudom, a közösségről, vagy bármiről egyáltalán, és főleg úgy, hogy van előtted egy rögzítő eszköz, amivel rögzítik a te hangodat. De hogy alapvetően nálam ez így most nagyon egyszerű, mert hogy csak mondom, hogy na, nekem kell most a mese, légy szíves, mondjad.
Akkor mondjuk már el, hogy nagytatádról van szó, mert ez nem igen, derült még ki.
Igen,
és
igen,
akkor nagytatád bekapcsolja a gépet, a fejében is mondja?
Hát azért kell neki idő nyilvánvalóan, hogy eszébe jussanak ezek a mesék. Tehát, hogy ez most már nála nem egy aktív hát mesekincs. Még mindig ugyanúgy tudja, mindegyiket fejből nyilvánvalóan tudja, de hogy mivel nincsen most hallgatóközönsége, így azért kell egy kicsi idő, hogy eszébe jusson, vagy hogy eldöntse, hogy egyáltalán melyiket szeretni, vagy hogy szeretné megalkotni a mesét, vagy hogy valaki ne zavarjon. Tehát, hogy ezek a dolgok is nagyon-nagyon beleszámítanak.
Most eszembe jutott, hogy épp a napokban volt egy ilyen élményem, hogy filmeztünk egy népdalkalákán, ahol az egyik népdalcsoport olyan népdalokat énekelt, melyeket 1907-ben Bartók gyűjtött, de már senki nem ismeri. Tehát, hogy vissza kellett tanulni kottából ezeket a népdalokat. És én kiszámítottam, hogy tulajdonképpen 1907-ben az én dédnagyanyám kislány volt. Ebből én kiszámítottam, hogy elvileg az én dédnagyanyám, akit nagyon ismertem és nagyon szerettem, vagy az én nagyanyám taníthatták volna nekem ezeket a népdalokat. Tehát amiket elfelejtettünk, nem?
Igen.
És nem tanították. Na most már egyikük sem jó, hogy megkérdezzem, hogy miért nem, de ebből most az jutott nekem eszembe, hogy a te nagyapád mennyire emlékszik ezekre a mesékre? Vagy mennyire tesz hozzá esetleg, vagy talál ki, vagy van-e ilyen tapasztalatod, vagy élményed, hogy az öreg egy kicsit belesző?
Alapvetően ezt minden mesemondó így csinálta, hogy így lesz igazából személyes művészet a mesemondás. Tehát, hogy nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most egy fix ugyanúgy elmondott mesét, tehát, hogy lehetetlenség szerintem, tehát, hogy csak is saját magadat beleszőve lehetsz mesemondó. Nagyapám, én biztos vagyok benne, hogy rengeteg mindent sző bele, ami az ő alkotása, tehát hogy ez az ő alkotása nagyon nagy mértékben, hogy az a saját alkotása, tehát azon keresztül, hogy tudja a mesének a szerkezetét, néhány fontosabb elemet, a fordulópontokat, bevezetőket, de hogy valójában egy csontvázat kell, hogy feltöltsön finoman fogalmazva hússal, vagy hát ilyen rosszul fogalmazva hússal. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően ezt minden mesemondó ugyanígy csinálta, hogy tényleg így lett alkotás a mesemondás, így lesz személyes alkotás, de hogy igen, ahogy mondtad, beleszőnek saját élményeket, és hogy elég gyakran elvárt volt az a mesehallgatóktól, hogy ismerős dolgokat szőjenek bele, tehát hogy pontosan tudják, hogy miről van szó.
Egyébként nálatok jellemző volt, hogy mesemondás, tehát mondott nektek, amikor kicsi voltál meséket?
Igen, igen, igen. Sőt, olvasott is nekünk rengeteg mesét fel. Nagyon-nagyon szerettem, ahogy olvasott. Egy különleges olvasási módja volt nagyapámnak. Ez a nagyon-nagyon lassú és szaggatott, de hogy volt ideje az embernek elképzelni azokat a dolgokat, miközben olvasta a mesét, vagy mondta a mesét. Hát amikre konkrétan így emlékszek, a Móriczkás vicces történeteire, Móriczkás a tanárnéni, meg hasonló, hát nem azt mondom, hogy feltétlenül mesék voltak, de anekdoták.
Tehát akkor akár az is elképzelt, hogy innen ered az egész mese iránti vonzódásod?
Valószínű, hogy igen. Nagyon valószínű, hogy igen. Én sokszor azt mondtam, hogy tehát, hogy van a néprajztudományban egy olyan fogalom, hogy a kultúra az, ami genetikailag nem örökölhető. De egyre jobban azt érzem, hogy lehet, hogy ez a feltevés nem feltétlenül fedi le az igazságot. Lehet, hogy genetikailag öröklődnek ezek a dolgok. Szent Ábrahám egy viszonylag jó módú falu. Tehát, hogy ahhoz képest, amiket tapasztaltam máshol, én úgy érzem, hogy a cigányok is és a magyarok is nagyon jó körülmények között élnek. Nyilvánvalóan van egy csomó elmaradás, ahogy beszéltünk erről, hogy infrastruktúra szempontjából tényleg van, amit még javítani Szent Ábrahámon, rengeteg minden, de hogy alapvetően megvan az, hogy van egy nagyon-nagyon szegény, volt egy nagyon szegény réteg, akik a külföldi munkával és az otthoni munkával, tisztességes otthoni munkával fejlődtek. És nagyon-nagyon szép házakban élnek Szent Ábrahámon a cigányok. És van egy utca konkrétan, ami én is egy olyan utcában élek, ahol nagyon kevesen élnek magyarok, 2-3 családban is ennyi igazából. A többiben mind cigány családok élnek, és hogy igazából nincs különbség a falu többi részében infrastruktúra szempontjából, tehát hogy lakások szempontjából. És hogy nem feltétlenül akarom megfejteni, vagy tudom megfejteni ezt, amiért én látom ennyire pozitívan a dolgot. Én biztos vagyok benne, hogy azért látom ennyire pozitívan a dolgokat, mert hozzám mindig nagyon pozitívan viszonyultak. Mert hogy úgy, ahogy sokan elmondják, hogy én voltam az, aki kedves volt, okos volt, tanult. Tehát, hogy érted igazából? Tehát, hogy mindig nagyon pozitívan viszonyultak hozzám.
Igen, és ez szép is és kedves is, de azt gondolom ugyanakkor, hogy ha nem lettél volna kedves, nem lettél volna okos, és nem tanultál volna, akkor is jogod lett volna neked iskolába járni, és akkor is jogod lett volna ahhoz az óvónénihez, aki kedves volt hozzád, és szeretett.
Abszolút igazad van. Abszolút igazad van. Csak igazat tudok adni ebben, ezzel kapcsolatosan neked.
Mert azt is látom, hogy amikor egy cigány gyerek nem okos, vagy nem kedves, vagy nem tanul, akkor őt azonnal le lehet cigányozni, míg egy másik gyereket, ha nem okos, nem tanul, és nem kedves, akkor azt mondjuk, hogy hát rossz napja van. Tehát, hogy...
Igen. Na, ezt kellene valahogy megváltoztatni, vagy megszüntetni, de nem tudom, hogy.
Mit gondolsz te? Mi lenne az a... amit meg tudna mindenki egyenként tenni annak érdekében, hogy a mi együttélésünk jobb legyen itt Székelyföldön. Tehát, hogy én most már nagyon pontosan azt látom az elmúlt 2 év után, hogy párhuzamosan élünk egymás mellett, legalábbis. Szinte nulla, nem szinte, nulla kötődés, vagy nulla kapcsolat, nulla interakció van közöttünk. Tehát az a maximum, amikor látunk a Kaufland előtt egy gyereket, egy cigány gyereket koldulni, és elkergetjük, vagy odaadjuk a kocsit, hogy kivegye belőle a pénzt.
És igen, ennyi. Igen.
És igen. Ennyi. És nem is vagyunk hajlandók ezen túllépni. Tehát te mit gondolsz, hogy mit kéne tennünk, hogy változzon egy kicsit?
Annyira bonyolult és nehéz kérdés őszintén, tehát hogy én is látom ezeket a dolgokat, amiket te mondasz, de hogy én bármennyi, tehát hogy rengetegszer elmondtam, és tudom, hogy már unalmasan hangozhat, de az, hogy a személyes kapcsolatok, tényleg ezek a nagyon-nagyon személyes kapcsolatok, amikor valakit meg tudsz valahogy ismerni. Én nem tudom pontosan, hogy mi erre a recept, hogy kell valakit megismerni, vagy hogy lehet valakit annyira nyitottá tenni, hogy képes legyen ismerkedni. Volt egy tényleg nagyon, nagyon érdekes, vagy hát inkább durvának nevezném egy sztori, amikor egy székelyföldi településen, tőlünk amúgy egész messze, nem is Hargita megyei településről van szó, kutattunk, és volt egy idősebb bácsi, aki nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a cigányságról, a konkrétan azon a településen lévő cigányokról, és feltételezzem, hogy amúgy a többiről is, és mondta, hogy neki amúgy van egyetlen egy, hát nem barát, hanem nem is munkatárs, hanem akinek munkát ad. És abban az egyetlen egy emberben megbízik, és tudja, hogy nem olyan, mint a többi. De igazából nem tudja, hogy milyen a többi. Tehát, hogy ez arra akarom ki a hangsúlyt fektetni, hogy a személyes kapcsolat. Annak az egy embernek lehetőséget adott arra, hogy dolgozzon neki, és lehetőséget adott arra, hogy bizalmat alakítson ki, vagy érted? Hát megbízom benne. De hogy a többinek nem adott amúgy lehetőséget arra, hogy kapjon, vagy hogy bizalmat engedjen nekik. Ez is azt mutatja, hogy a személyes kapcsolatok azok a egy személyen keresztül. Tehát, hogy így egyenként, én ezt látom reális útnak, hogy így egyenként. Tudom azt, hogy nagyon-nagyon hosszú lehet ez a dolog, de még egyelőre nem látok rá más esélyt. És igen, jöhet a kérdés, hogy ez picit gyorsabban kellene, és hogy mi az az eszköz, amivel szépen mondva érzékenyíteni lehet az embereket, de hogy nem látok rá esélyt most arra, hogy van egy olyan módszer, ami tömegeket képes érzékenyíteni egyszerre ugyanabban az időben, és ugyanolyan gyorsasággal. Jöhetne bárki azzal, hogy ott a YouTube, ott vannak a különböző platformok, de ez még annyira távoli dolognak tűnik nekem, hogy a YouTube-ot használjuk érzékenyítésre, vagy a bármi mást. Alapvetően amúgy azt érzem, hogy az én generációm, mondjuk a 98 után születettek, azok nagyon-nagyon érzékenyek amúgy erre a témára, de nem csak erre a témára, tehát hogy a melegségre, cigány kérdésre és hasonló dolgokra sokkal érzékenyebbek amúgy, mint például a szüleim generációja, vagy a nagyszüleim generációja. Tényleg úgy érzem, hogy az elfogadás generációja vagyunk mi.
És akkor mi leszel, ha nagy leszel?
Jaj, ez olyan jó kérdés.
Azért tettem fel.
Hát, ha minden jól megy, akkor remélem, hogy néprajzos leszek is. Néprajztudomány tűző ember leszek, aki ebből pénzt is keres.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ebből hol keres pénzt az ember?
Én úgy látom, hogy a mai világban nagyon szükség van arra, hogy a kultúrát elmentsük és továbbadjuk. És erre úgy látom, hogy nagyon sok projekt és nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt a nagyon jó dolgot csináljuk, és ezért pénzt is kapjunk. Kérdezted, hogy mivel dolgozom az elején, és hogy volt egy nagyon menő projekt, ahol több tájról gyűjtöttek össze embereket, akik beszélik a cigány nyelvet, és ebben a projektben vettem részt, tehát hogy készítettünk egy szótárat, egy cigány-magyar szótárat, amit több mint valószínűleg le fognak fordítani románra is, magyarra, mármint hogy angolra is, és különböző nyelvekre. Úgyhogy most lesz egy ilyen nagy digitális szótár, amiben a cigány, tehát hogy tájegységenként benne lesz a cigány nyelv, benne lesz néhány szó a cigány nyelvből.
Csak néhány szó?
Hát ilyen pár ezres szóra gondolj igazából, tehát hogy tényleg egy szótára gondolj.
Uh-huh. És mikor olvassuk a mesekönyvet?
Jó, de jó kérdés. Hát amint meg lesz azonnal. Én azt remélem, hogy jövőben meg lesz a teljes gyűjtés, és hogy akkor az elkövetkezendőkben azon túl, hogy valamikor csak meg lesz mesekönyve formájában, és utána nagyon remélem, hogy rajzfilm formájában is meg lesznek. Igazából a rajzfilm az, ami nagyon izgatja a fantáziámat, és hogy azt tudom elképzelni, hogy az milyen lenne. Vannak a YouTube-on most nagyon menő cigány népmesék, amiket ugyancsak ugyanaz a stúdió készít, akik a magyar népmeséket készítették, és egy nagyon hasonló dolgot szeretnék, mert hogy én nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon-nagyon tetszik a képvilága, minden tetszik benne igazából. Egy ilyen hasonló dolgot tudok elképzelni, ami cigány nyelven, vagy magyar nyelven is, vagy esetleg románul is, tehát hogy mindegy igazából ez.
Uh-huh. Befejező kérdésem, hogy érzed-e, hogy egyfajta, most nem találunk jobb szót erre, mint hogy nagykövete vagy a cigányságnak, vagy nagykövete leszel, vagy tudsz lenni ezáltal a könyv által, mert hogy lehet, hogy annyira népszerű lesz ez a mesekönyv, vagy ez a rajzfilm sorozat, hogy az emberek megnézik, és lesz egy kedvesebb képük a cigányságról.
Hát, én ezzel a fogalommal, hogy nagykövet nem szeretnék igazából élni, se kezdeni semmit, de hogy értem, mire gondolsz, nem konkrétan ezzel a szóval gondolkozom, hanem úgy alapvetően nem áll szándékomban, hogy ilyen típusú dolog legyen rám aggatva. Én úgy érzem, hogy ez egy nagy teher bárkinek, akire ilyen dolgot aggatnak, vagy kéretlenül ráteszik. Én igazából csak annyit szeretnék, hogy igen, amit mondtál, hogy változzon az embereknek a véleménye, változzon az embereknek a hozzáállása a cigányokhoz, lássák azt, hogy van érték bennünk is, a kultúránkban is, és hogy ne csak azt lássák, amik a végletek, ne csak a végleteket lássák, hogy van köztes állapot is, és hogy igyekezzenek ők is azt is észrevenni, hogy van köztes állapot is, amikor valaki tisztességes, amikor valaki végzi a dolgát, a társadalom hasznos tagja, és hogy az is lehet.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!